Volt itt 10 másodpercem átszellemülni. Ideje megszokni.
Szervezők, kedves hallgatók! Ez a Recorder podcastja a nagy évem. Engem Varga Ferencnek hívnak. Mai vendégem Sisi, rapper, aki tavaly januárban tűnt fel, és 6 száma van azóta. A Jala, a Kezeket fel, a Magasló, a Manifesto, okay. A Rapper jobban, és a Szia. Szia, Sisi!
Na, hi! Köszönöm szépen a meghívást!
Amikor csináltunk veled egy ilyen lemeztáskás cikket, akkor kérdeztem a menedzsertől, hogy mi a polgári neved, és mi az életkorod, és azt mondta, hogy ezt nem szeretnétek mondani.
Ha van a lehetőség, nem.
Csak aztán ma megnéztem a Petőfi TV-s riportodat, és ott kiírják.
Mert az még abban az időszakban készült, amikor azt gondoltam, hogy ezt nem fogják sokan látni. Az van, hogy igyekszem megtartani magamnak ezt a kis minimális privátszférámat, meg van több személyes okom is, ami miatt nem feltétlenül örülök neki, hogyha ezek így publikálódnak, ezek a dolgok, szóval amúgy is művész vagyok, miért ne lehetne egy művész nevem, és így kitalált születési dátumokkal amúgy is nem számítanak ezek a dolgok.
Igen, én arra gondoltam, hogy ez tök menő lenne, hogyha ezt így tényleg meg tudnád tartani, ezt a Petőfi TV-t le kéne szedetni, mert az annyira lehangoló mindig, amikor ott van, hogy nem tudom, Flór Tom, és akkor azért Karácsony Tamás.
Ja, tudom, és a saját nevem neki. Tehát, hogy nekem alapból, amikor kitaláltam ezt, hogy legyek Sisi Wolf, annak is oka volt, hogy miért akartam a születési anyakönyvezet nevemet elhagyni gyakorlatilag. Meg ez most már úton is van, hogy hivatalosan is megváltoztassam, szóval remélem egyszer ott leszek.
Szüleid mivel foglalkoznak?
Húha, ez elég konkrét kérdés. Rögtön belezsöptünk a közepébe. Nekem édesanyám vendéglátozik, általában kerültem ki én is Ausztriába, tehát viszonylag átlagos, mondhatni akár átlag alatti családi háttérből jövök, mert édesapámat szinte nem is ismerem, tehát róla jelenleg nem tudom, hogy mit dolgozik, és a család többi része se túl nagy, szóval kevés dolgot tudok mondani édesanyámon kívül őszintén, szóval.
Szegénységben nőttél föl?
Nem olyan igazi durván mély szegénységbe, de igen, nagyon, nagyon rossz anyagi helyzetünk volt, szóval onnan rúgdosom fel magam éppen.
És milyen viszonyod a pénzhez most?
Most úgy állok hozzá, hogy van, és örülök, ha van, és jön, meg elkezdett folyni végre, de azért eléggé megtanultam már értékelni még a keveset is, szóval most úgy vagyok vele, hogy ami van, és ami befolyik, azt is inkább félrerakom, és abból is inkább később befektetek, mert már tudom milyen, hogy nincsen, tudom milyen, amikor nincs semmi se.
És a tini korodban volt valami a fejedben arról, hogy mi szeretnél lenni?
Nemrég jutott eszembe, hogy kicsinek én ilyeneket mondogattam, hogy én, hogyha majd nagy leszek, turnébuszon fogok lakni, szóval ha rosszul voltam osztálykiránduláson a buszon, mindig mondtam, hogy jó, ezt nekem meg kell szoknom, mert én turnézni fogok, meg ilyesmi. Szóval voltak nekem ilyen álmaim, de olyan komoly dolgok egyáltalán nem fordultam meg a fejembe. Azon kívül, hogy élvezem a zenét, és kikapcsol, és szeretek ugrálni, és így teljesen ok nélkül jól érezni magam rá, nem volt különösebben ilyen konkrétan a fejemben.
Tehát nem gondoltál úgy rá, mint egy ilyen karrier lehetőség?
Gondoltam rá, csak nem úgy, mint ami számomra elérhető karrier lehetőség, mert nyilván nem onnan jövök, ahol ez átlagos, vagy normális, vagy természetes, vagy magától értetődő.
És mit csináltál érettségi után?
Az érettségi, amit nem csináltam meg után? Ez egy érdekes történet, és nem bátorítok senkit erre, viszont igen, nem sikerült befejeznem, nem is nagyon akartam befejezni a középiskolát, mert már akkor úgy voltam, hogy nem szeretnék olyan helyen elhelyezkedni, ahova csak azért vesznek fel, mert van egy papírom, lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb perspektíva, viszont már akkor így voltam, hogy kapcsolatokra van szükségem, nem diplomára, és kimentem Ausztriába már akkor dolgozni, elkezdeni gyűjtögetni, hogy legyen, miből befektetik, és jobb abban, amit majd csinálni akarok, mert akkor sok minden volt a fejemben, hogy tetkózni fogok, majd idegenvezető leszek, meg modell leszek, nagyon sok minden volt a fejemben, és lényegében ezért mentem ki, már ilyen 16 voltam, amikor először nyári melóztam, vagy 15, És akkor is már vendéglátóztam, meg hát egyszer készen mosogattam, szóval így ahol éppen egy ilyen nagy élményfürdőn belül, vagy a konyhán, vagy a fürdőben, ahol el tudtam helyezkedni, ott elkezdtem szépen nyári munkázgatni, aztán gyűjtögetni a kis pénzemet, megismerkedni.
Ez az, amikor a határ közelében van, az a family park?
Sajnos nem, még ez is megnehezítette a dolgom, olyan osztrák határ után még 250 kilométer, ha jól tudom, szóval ez Felső-Ausztria, elég messze van.
És hány évig voltál kint?
Még tavaly augusztusban is kint voltam egyszer egy hónapot nyári munkán, szóval mondhatni, hogy tavalyig kint voltam, nem aktívan, szóval ilyen 18 lettem, amikor én úgy döntöttem, hogy akkor nekem így ebből a suliból ennyi volt, és akkor mentem ki, akkor kint voltam fél évet, de közt be, hazaköltöztem az akkori barátomhoz, akivel végül szakítottam, tehát visszamentem, ez egy nagyon kusza időszak volt. Anyumnak az idegrendszerét nagyon tisztelem és csodálom, hogy ezt így végig tudta nézni, és hagyta is, hogy így kibontakozzak, mert látta rajtam, hogy valamit nagyon akarok, de az, hogy mit, azt ő se teljesen, meg én se teljesen. De egy ilyen, tavaly augusztusig még volt kint munkám, nem aktívan, és nem folyamatosan, de ilyen egy-két hónapra mindig kimentem, mert volt olyan lehetőségem, hogyha ráírtam a főnökömre e-mailbe, hogy hello, szia, most nyáron tudnék jönni 2 hónapot, beugorhatok? Akkor mondta, hogy ja, persze, ismersz mindent, ismerünk, gyere. Szóval ilyen szerencsés vagyok ilyen téren.
Azt mondjuk el, hogy nagyon magas vagy, ez nekem így meglepő volt.
1,76.
Igen? De fordulom, nekem úgy tűnt, hogy magasabb vagy nálam, én pedig 1,80-nak vallom magamat, akkor itt valami gond van. Hogy modellkedést, azt azért csináltál valamikor?
Aha. Igen. El is kezdtem egyébként, voltam is egy ügynökségnél itthon, de hát sajnos ez egy jó tulajdonságom, ironikusan jó tulajdonságom, hogy mikor már elkezdek dolgokat, jövök rá, hogy nem nekem valók, és a modellkedés is egy ilyen volt, mert nem biztos, hogy én ezt akarom képviselni, és nem biztos, hogy én igaz, hogy nem egy rossz értelemben, de hogy én a testemből akarok élni, mert így van egy olyan érzésem, hogy az életnek a mélységeit nem nagyon tudtam volna megtapasztalni, ha nem indulok el egy ilyen kreatívan művészi tevékenységbe.
És milyen úszómesternek lenni, még mielőtt áttérnénk a kreatívra?
Úszómesternek lenni egyébként kegyetlen jó volt bizonyos pontokon, kivéve akkor, amikor megtudtam, hogy reggel 5-re kell járnom dolgozni. És hogyha a baba belecsinál a medencébe, azt is nekem kell kiszedni, és hogy reggel 5-re, amikor bemegyek dolgozni, akkor gyakorlatilag 9-ig olyan, mielőtt kinyit a fürdő, csempét kell takarítanom, mert hát csak az úszómester tudja, hogy mi az a kemikália, ami hozzáérhet a medence falához, ezért búváruhában mentem takarítani az akváriumot, meg a medence csempét. Ezen kívül nyilván volt egy nagyon mókás része, hogy egész nap interaktálhattam az emberekkel, és én köszöntöttem őket, és én segítettem nekik, és ilyen szinten azért volt nagy nyomás is, meg felelősségtudat is rajtam. A felelősségtudat pedig onnan ered, hogy először még bele se gondoltam, hogy egyébként tényleg, ha úgy van, életet kell mentenem. Úgy mentem oda, őszintén szóval, hogy először takarítónak jelentkeztem, csak nem volt bent a főnök, a takarítóknak a főnöke. Viszont a nagybátyám úszómester volt ugyanannál a cégnél, és ő mondta, hogy te, nem kérded meg az én főnökömet, és akkor hát, ha mondom, ja, egyébként jobb, mint takarítani, tehát így lettem tulajdonképpen úszómester, és a vizsgát is akkor tettem le, amikor kiderült, hogy felvettek.
És volt olyan, hogy meg kellett mentened valakit?
Vízből mentést én nem csináltam, általában úgy voltunk beosztva, hogy mindig volt egy férfi és egy nő, és a nő inkább az adminisztratív dolgokat csinálta, szóval én inkább, hogyha kellett, akkor mentőt hívni, hordágyat vinni, kötözni, sebet, tehát úgymond a piszkosabb nagyon melókat, azokat általában egy szakmailag tapasztaltam, meg régebb óta ott levő férfi kollega csinálta. Nyilván voltam szemtanú, voltam segítő, volt, hogy babát kellett újraéleszteni. Azért voltak tényleg nagyon, nagyon váratlan szituk, meg volt én is, amikor én voltam egyedül, és nyílt, betört fejjel fekszik a csávó a földön, és csak próbálok levegőhöz jutni, hogy ne álljuljak el. Ezeket ott tapasztaltam meg, hogy milyen érzés, de összességében egyébként nagyon sokat adott a karakteremhez, meg az önfegyelmemhez. Azóta tudok egyébként reggel 4-kor bármikor felkelni. Előtt nem ment.
Ezt mesélted, hogy volt ebben az időszakban egy lakótársad, meg egy jó barátod, egy arab srác.
Igen, igen. Ferhaddal úgy ismerkedtem meg, hogy véletlenül költöztünk ugyanoda, tehát én akkor kimentem az akkori barátommal, legalábbis akkor még egyedül mentem ki, csak úgy volt, hogy a barátom jön utánam, és ismerősön keresztül találtam egy motelt, azt akkor kivettünk egy szobát, és ott laktunk 2 hónapig, az szörnyű volt, ott egy szoba, konyha és minden nélkül, tehát és aztán én ott szóltam a tulajnak, hogyha bármi lehetőség van bárhova máshova költözni, azonnal szóljon, mert én ezt itt nem bírom, mert nem elég, hogy ott járok, de utána hazamegyek egy szobába élni, és ezt így nem nagyon tudtam, hogy magaménak érezni. És ő nem sokra rászólt, hogy van ez a nagy családi ház, 4 részre van osztva, külön lakrészek, hát van ott egy horvát úriember, meg egy srác, talán Irakból, jó fejek, hogyha gondolom, nézem meg, és nekem semmi előítéletem nem volt, sőt, tök nyitott vagyok különböző kultúrákat megismerni, szóval alapból voltak iszlámvallású barátaim már kint Ausztriából, szóval úgy voltam, hogy ja, menjünk, és így ismertem meg őt is. Összeköltöztünk teljesen vakon.
És ahogy beszéltél róla, mint hogyha nagy hatással lett volna az életedre?
Hát elég nagy hatással volt, mert ő már nincs köztünk, és hiszek abban, hogyha ő nincs, akkor én se vagyok most itt. Nagyon el is tudok érzékelni, hogyha rágondolok, mert hát ő egy évesen ismertük egymást, amikor ő úgy döntött, hogy ő elmegy, és nagyon sok mindent tanultam tőle, kb. Az egyetlen emberek között volt akkoriban, aki olyan szinten támogatta a zenét, mint nekem kreatív tevékenységemet, mint akkoriban más nem. Attól függetlenül, hogy nem értette a nyelvet, attól függetlenül, hogy tényleg semmit nem tudott magyarul, bólogatott, mosolygott, mondta, hogy ő lesz az első, aki megnézi majd a klipjeimet, ő lesz majd az, aki jön a koncertre, és csináljam, és én ebben jó vagyok, és támogatott. Szóval nyilván nagyon nagy hatása volt rám, hogy pont Ausztriában egy arab srácktól kapom a legnagyobb löketet így a karrierhez, és nyilván amikor ő elment, akkor ez nagyon tragikus módon történt, ez így otthon történt, és utána már nem tudtam ott lakni, mert amikor ez a mondhatni tragédia megtörtént, a barátom hazaköltözött Magyarországra, én meg ott maradtam egyedül a horvát sráccal a helyszínen gyakorlatilag, és nem bírtam már ott lenni, akkor jöttek ebből, mivel a srác családja nem értette, hogy mi történt, ők mérgesek voltak, és jöttek, hogy beszélni akarnak velünk, hogy mégis mi történt, mi attól megijedtünk, akkor szinte menekülni kellett, hogy ne találjanak meg, mert ki tudja, mit akarnak, mert ki tudja, mit gondolnak, hogy mi történt. Később ez tisztázódott, de ez hónapokkal azután történt, hogy én már felmondtam az albérletet, a lakást, a munkahelyet, igazából akkor már mindegy volt, mikor ez így lecsillapodott ez az ügy, de az egy nagyon stresszes időszak volt, és azért volt ekkora hatással rám, mert a legjobban támogatott, és aztán ez csak eltűnt, mint hogyha ennyi lett volna a dolga így az életemben, hogy felébreszti ezt a szabadságvágyat bennem, meg elkezd bíztatni, aztán gyakorlatilag kilép a játékból.
És addig te nem is úgy gondoltál el az egészre, hogy te most csak így töltöd az idődet, Ausztriába keresel kis pénzt, de azért az igazi dolog az majd az lesz, hogyha elkezdesz zenével foglalkozni.
Volt ilyen elképzelésem, és nagyon örültem volna neki már akkor, de semmi önbizalmam, és konkrét célom nem volt. Szóval talán a célt mondhatom azt, hogy a kezembe adta azt a hajtóerőt, meg azt a löketet, mert alapvetően én akkor már irkáltam szövegeket, de nem tudtam elképzelni, hogy én Ausztriába a szegényen felnőtt egyke kislány, aki nem ismeri az apukáját, és anyukája kiment Németországba, amikor 9 volt, tehát, hogy így kicsit ilyen, mondhatni, árvának éreztem magam, és akkor mondjuk azt, hogy az árva kislány majd Ausztriából úszómesterből hazaköltözik Magyarországra is, megváltja a zeneipart. Ez olyan jól hangzott, csak hogy ezt így még a gondolattal se játszottam el olyan szinten, hogy ez lehetséges lenne, mert hogy így otthon ültem egy ilyen 10 órás műszak után írtam egy 2 verszakot, nagyon élveztem, nagyon éltem, de így nem kapcsolódott össze a fejembe a 2 pont, hogy akkor A-ból hogy tudok eljutni B-be, mivel elég messze van így fizikailag is, meg hát akkor még így fejben is nagyon messze voltam attól, hogy erre megérjek egyáltalán, meg el tudjam képzelni, hogy ez lehetséges.
És amikor hazajöttél, akkor mi várt itthon?
Húha! Ha kicsit mélyebben bele akarok menni, először egy haveromhoz mentem, mert itthon csak nagymamám lakik az egész családból Magyarországon, akivel nem volt akkor főleg olyan kapcsolatom, hogy össze tudjunk költözni. A személyiségünk is annyira különbözik, hogy nem láttam, és egyáltalán nem volt ez akkor lehetséges. Most se különösebben, most már nincs rá szükség szerencsére. Egy haveromhoz mentem, ahol az ex-barátomnak a haverjai is laktak. Nem tudom, hogy ez így... Az ex-barátom, akivel Ausztriában éltem. Ők engem nem kedveltek, mert csak annyit tudtak ebből az egész szituból leszűrni, hogy kijött hozzám Ausztriába, és hazajött traumatizálva. És ez valószínűleg az én hibám, hisz velem volt. És amíg ez nem csillapodott le, addig nekem írtak a haverjai, hogy ne nagyon mászkáljak abban a városban, mert nem fognak örülni, hogyha meglátnak. Nyilván én ettől nem ijedtem meg, de úgy voltam vele, hogy minden szempontból jobb, hogyha nem vagyok itt. Már csak azért is, mert nem tudok így nyugodtan rekreálódni ebből az egészből, ami történt, mert én is traumatizálva lettem. Elég durván, meg utána nagyon mély depresszióba is estem, de ez már kb. Nem is volt annyira, tehát ez már csak inkább részletkérdés volt, sokkal rosszabb volt az, hogy úton kell lennem, hogy nem tudok hol úgymond letelepedni, és ezért egy nagyon nagy bizonytalanság várt olyan szempontból, hogy nem tudom, hova menjek, mit csináljak, volt pénzem, amit félre raktam szerencsére, ezt már megtanultam már akkor, hogy minden hónapban bármennyi pénzt kapsz, annak egy részét mindenképp rak félre, tök mindegy, hogy mire. És ezért volt félretett pénzem, ez volt az egyetlen szerencsém, meg volt egy pár szövegem, de az is még csak kezdetleges, és akkor egy nagyon jó barátomat, Diego-t felhívtam, őt egyébként róla TikTokon is beszélek, szóval őt a közönségnek is beszoktam mutatni koncerten, ha ott van. Ő volt az, aki gyakorlatilag megmentett, mondhatni.
És akkor mik voltak a fontos találkozások ebben az időszakban? Megmondom, az valahogy akkor így el kell jutnod oda, hogy zenék készüljenek.
Igen. Diego-t felhívtam, emlékszem, sírva kb. 10 ilyen szatyorral meg dobozzal egyik barátomnak a háza elő, hogy itt vagyok, segíts, nem tudok hova menni. Annyi pénzem van, hogy ki tudom húzni még egy pár hónapig, és hogyha nem tudok nálad lakni, akkor fogalmam sincs, mi lesz, és nyilván ezt neki nem kellett magyarázni, tehát ő egy, vele amúgy is olyan kapcsolatban voltam, hogy azóta is bármikor felhívom rendelkezésemre áll, és ez fordítva is így van, tehát oda-vissza így támogatjuk egymást, ahol tudjuk, mert olyan időszakunkban találkoztunk, amikor mind a kettőnknek szüksége volt segítségre, és ezt tudtuk is egymásnak nyújtani. Szóval azonnal nagyon segítőkész volt. Küldött is értem egy havert, aki elvitt hozzá, ott kipakoltam a cuccoskájomat, és akkor elmagyaráztam neki, hogy nekem van egy pár füzetem, egy pár szövegem, van egy pár beat, ami tetszik, ha ad egy kis időt, valószínűleg valamit ki tudok hozni az egészből, de nem ígérem, viszont muszáj megpróbálnom, mert hogy visszafele már nem tudok menni. Ha tudok, akkor sem leszek boldog. Szóval abban biztos voltam, hogy ez az egész, hogy már megtörtént, ez már okkal történt meg, és innen már nincs vissza, meg már olyan dolgokat láttam, és olyan dolgokat hallottam, és éltem át, amit egy átlagember egyáltalán életében nem szokott így a Ferhadnak az elvesztése által, és ezt nekem át kellett adnom az embereknek. Egyébként a Jala szó is innen ered, aminek nagyon örülök, mert már pulcsikon van, szóval tényleg volt értelme az egésznek, viszont itt azért sok minden történt a kettő között. Biksi Gábor egyébként, akivel mai napig együtt dolgozom, Diego elvitt hozzá egyszer, pedig ő csak Instagramon írt rám. És láttam, hogy neki van egy stúdiója, és írtam, hogy basszus, ez a stúdió, ez számomra is elérhető, és rögtön írt, hogy persze, persze, gyere, beszéljünk. És a srác nagyon komolyan megkérdezte tőlem az első találkozásnál, hogy mi a víziód. Én meg nagyon komolyan elmondtam, hogy mi a vízióm, hogy szeretnék az a női hang lenni, amit még nem hallottak az emberek is, aki egy olyan dolgot képvisel, amit lehet, hogy mások nem feltétlenül, már csak a karakteremnek köszönhetően is. Igyekszem is más lenni, de természetesen is az vagyok, szóval már suliba is kilógtam a sorból. Én akarok lenni az a hang, aki képviseli a különcöket, meg azokat, akiket nem ugyanaz érdekel, mint a, mondhatni, a mainstream réteget. És aztán így furcsán nézett, de bólogatott, aztán mutattam neki rögtön egy pár rappemet, és aztán így felhúzott szemöldökkel mondta, hogy ja, hát, szerintem kurvára te leszel az. És ennek nagyon örültem.
Ez annyira durva, hogy ahogy meséled ezt, teljesen ilyen népmesei. Az egészség. Nem tudom, hogy ez közben is úgy érződött számodra, hogy itt ez a népmesének az eleje.
Ez közben olyan volt, mint egy sikerfilm, aminek még nem tudom, hogy lesz-e tényleg csattanója, szóval úgy éreztem, meg el is kezdtem írni amúgy egy könyvet, így csak arról, ami történik, mert hogy tényleg úgy éreztem magam, mint egy ilyen durva akciódús tragikomédiába, ami aztán végül átmegy egy ilyen sikertörténetbe, csak nem volt benne biztosíték, hogy tényleg lesz ebből siker. Meg a Big She nem vett először engem olyan komolyan, attól függetlenül, hogy komolyan gondolta, hogy segít, és elindít az utamon azáltal, hogy tudunk együtt gyakorolni, hogy elmondja az észrevételeit, hogy ha úgy van, fel tudok nála venni, és nem kell 200 000-et kifizetnem, mert hogy nem lett volna rá pénzem, és ő ezt megértette. Viszont az elején azért neki sokkal több projektje volt, és össze volt, hogy én már elindultam, hogy megyünk stúdiózni, és a hónom alá csaptam a kis füzetem, és ő útközben hívott, hogy na, csá, én na, közben elugrottam, nem tudom hova, közben aztán majd egy ilyen 4 és 5 óra között jövök, én pedig ott álltam, hogy hallod, most költöttem el az utolsó pénzem vonatra, ami így a hétre volt félre rakva, szóval volt itt nagyon sok nehézség, amikor így kezdtem reményt veszteni, hogy ebből hogy lesz bármi, hát az egyetlen ember, akire számíthatok, lemond, meg nem vesz komolyan, és bárki másnak mondtam, nyilván családból, mama, zenész akarok lenni, mamám reakciója, hát te soha nem jártál olyan egyetemre, te soha nem jártál iskolába, te nem jártál, mármint egy zenei iskolába, hogy nem nincs ebben tapasztalatod, mit akarsz te. Nyilván anyukámhoz is odaálltam 16 évesen, hogy anya, én egyszer milliómos leszek, anyukám meg ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, hát persze, így legyen, ilyen szépen ironikusan, szóval talán ez a hitetlenség volt a legnehezebb dolog, amivel szembesültem az idők során, de ez egy idővel átalakult reményé. Diego hallotta és látta, és akkoriban pedig ő volt az, aki nagyon támogatott. Nem tudom, mondhatok-e ilyet, de olyan, mintha Isten küldte volna, mert tényleg ő volt az, aki így meglátta bennem, hogy mennyire akarom, és talán semmi szakmai ismerete nincs, és semmilyen háttértudása a zeneiparban, de azt látta, hogy annyira akarom, hogy ha ezzel tud segíteni, neki már azt megéri, hogy egy ember életet tényleg megment azzal, hogy támogatja.
És azt így észlelheted, hogy Magyarországon mennyire nincs egy ilyen karakter, mint amikor itt volt bent a Gyuri is, akkor kérdeztem tőle, hogy miért nincs soha női előadó a számaiba, és akkor azt mondta, hogy egyszerűen nincs is a fejében senki, akit hívhatna.
Uh-huh. Ez azért nagyon szuper, mert nemrég beszéltem a Gyurissal, már megismerte azt a nőt. Azt észrevettem, hogy van sok női előadó, van sok tehetséges női előadó, és van sok rapper, aki tehetséges, de karakterben igyekszem úgy fogalmazni, hogy ne hangozzon nagyképűnek, mert hogy tényleg nem az a cél ezzel, csak azzal tisztában vagyok, hogy olyat hozok, amit más nem, és ezzel már akkor is tisztában voltam, de ez természetes, szóval mindenki olyat hoz, amit más nem. Mindenki olyan, mint más nem, csak én sokkal őszintébben talán felvállalom, és sokkal mélyebben magamba is néztem már sokszor az utam során, aminek köszönhetően sikerült olyan személyiségeket kifejleszteni, ami nem biztos, hogy másban ott van. Igyekszem annyira közvetlen lenni az emberekkel, hogy pont ezért csinálok homemade videoklipeket akkor is, hogyha nem lenne muszáj, mert lenne pénzem egy nagy költségvetésűre. és lesz is, meg volt is nagy költségvetésű, de igyekszem olyan közvetlen maradni, meg önazonos, ami nem biztos, hogy nagyon elterjedt. Nem csak itthon, hanem úgy unblock. Pont ma gondolkodtam, hogy mennyire másfele tart így a művészvilág, már itthon is, meg már külföldön is, mint amilyen szerintem az eszenciájának lennie kéne. Szóval, mint hogyha hiányozna az eszenciája, az az őszinteség, meg az a tényleg lélekből fakadó valami, amit nem azért írsz, hogy tetszen nekik, amit nem azért raksz ki, hogy belájkolják, hanem mert az vagy, mert csak úgy.
Igen, én is ezt érzem a te zenéden, hogy tehát nyilván ez a szó, hogy autentikus, ezzel sokat szoktak dobálózni.
Igen, ezért nem ismertem.
De hogy ez, hogy nem egy ilyen megcsinált, egy ilyen kitalált valami, hanem azt hiszem, hogy minden, ami benne van, az azért van benne, mert te olyan vagy. És például amikor mondjuk ilyen egyszer csak elkezdesz angolul beszélni, az is ilyen tökélet természetesnek tűnik, de nem tűnik ilyen bénának, hogy most így jól is miért beszélni. Nem, hogy igen, hát hogy miért ne angolul beszélsz?
Igen, amikor még másodikos, harmadikos voltam, már akkor elkezdtem ezt csinálni, szóval ez nem egy új dolog, és önmagam adom tényleg autentikus, azért, mert nem erőlködök ilyenkor, hogy hú, rakjunk bele valami angolt, hogy poposabb legyen. Nem, így beszélek a hétköznapi életben is. Nyilván így podcasteknél, interjúknál igyekszem nem, mert ez egy az, hogy nem elfogadott, kettő sokat nem értik sajnos, de attól függetlenül a hétköznapi életem is ugyanígy hangzik, és ugyanígy néz ki, és ugyanígy öltözöm, és ugyanígy beszélek, és ugyanilyeneket mondok. Tehát ezt adom, és ezt is igyekszem adni, meg ha van is kihívásom az életben, akkor az csak az, hogy ugyanezt, ugyanígy csináljam, és ennél többet.
És szerinted tudnál írni egy ilyen önazonos számot angolul?
Persze, és írok is egyébként, meg most az elmúlt egy-két hétben kezdtem el azt érezni magamon, hogy mintha egy új szintet léptem volna így, a szövegeimben, mert most már ezek a dalok még kiadatlanok, amiket most írok, de minthogyha már érzem, hogy egyre kevesebb ego lenne benne, egyre több üzenet, egyre több vágy arra, hogy megragadja az emberek lelkét, és ne csak azt a felszínes részt erősítse az emberekbe, hogy menő vagyok, király vagyok, okos vagyok, szép vagyok, hanem az egy kicsit mélyebbre is menjen le az a szöveg, hogy amellett, hogy oké, szuper, vannak materiális és felszínes dolgok, amik tudnak ideiglenesen nagyon jó érzést adni, és jó is, hogyha megvannak ezek, és meg is kell ezt élni, csak emellett azért lehet, hogy akarnak témák, amiket eddig nem érintettem, és most elkezdek belemenni szépen lassan, mert én is most tapasztalom, most nyílik ki számomra a világ, meg a belső világom, és most kezd el úgy kivirágozni, hogy tudok olyanokat írni, amiket eddig nem. Tehát most már nem feltétlenül csak kezeket fel, jala, jöhet a Joe, és hasonló szövegek lesznek, mert én is kezdek felnőni, meg jobban elgondolkodni különböző dolgokon. Persze mindig lesz buli.
Az első számod a Jala tavaly januárban jött ki, és úgy hiszem, hogy tökre gyorsan így körbe ment, mert én is már úgy hallottam, hogy még csak az egy számod volt, akkor is az ilyen tök ritka, meg nagyon szerencsés. Meg szerintem az is szerencsés volt, hogy nem robbant ilyen iszonyatosan nagyot, tehát nem nyomott agyon egyből egy ilyen nagy sláger. Te mit észleltél ebből, hogy ez hogyan ment át?
Ez pontosan így van, és nagyon újdonság volt akkor is, meglepő, de már mégse teljesen újdonság, mert TikTokon már volt. Januárban jött ki a Jala, és én az előtte levő novemberben kezdtem el a TikTokot, amin ott viszont 2 hónap alatt lett 50 ezer követőm. Vagy 40 talán akkor. De a TikTok közönségem az nem is tudott a zenémről, tehát hogy ez annyira meglepően, nem tudom, ilyen csavarral jött, mert az Instagramomat is ugyanúgy építettem már évek óta, szóval ez a social media jelenlétem már viszonylag tinikorom óta, fiatalkorom óta ott van, és aktív vagyok a közösségi médián, de mindig csak hülyeségeket posztoltam, tehát mindig csak random agymenéseimet posztolom. Ezt én szeretem, ezt az emberek szeretik. Amikor épp kipattam valami a fejemből, és énekelek, és táncolok, vagy mondok valamit, vagy panaszkodok, vagy épp ünneplek, lényegtelen. Ezt csináltam egy ideje, és ezért azt megszoktam, hogy az emberek úgymond néznek, figyelnek, ez nem volt újdonság, de kiraktam olyan lát, és egy nap alatt 10 000-en megnézték, ami nekem akkor hatalmas dolog volt. Szóval nekem akkor az olyan volt, hogy anya, sztár vagyok, anya, elkezdődött, hív Los Angeles, ennyi volt, kész, vége, engem már visznek. Tényleg, az nekem egy hatalmas élmény volt látni, hogy úristen, az a sok szenvedés, az a sok sírás, az a sok mélypont, az most elkezd átkattanni, és elkezd most úgy gyümölcsöt hozni, hogy nem is gondoltam, hogy hozhat. Már azt hittem, hogy az a fa már nem él, és ezért hozott nagyon nőtt az a kis 10 000 is az az egy nap alatt. Aztán ebből lett egy hét alatt 20 000, és akkor jöttem rá, hogy ez működik, ez kell csinálnom, szuper, és az volt az első ilyen megerősítés, hogy jó, nem csak arra kíváncsiak az emberek, hogyha egy videóban beszélek össze-vissza hülyeségekről, ha egy zenébe beszélek össze-vissza hülyeségekről is működik. Sőt, azt még jobban is szerettem, mert imádom a zenét, annyira cikáznak a gondolataim, hogy sokszor a zene az egyetlen, ami olyan állapotba tud juttatni, hogy tényleg elfelejtek mindent, amin előtte gondolkodtam meg, amin utána gondolkodhatnék. A zene nekem olyan, mintha egy mankó lenne, és néha az így, nem is néha, szinte mindig segít, bármilyen helyzetben vagyok, szóval ez amúgy is egy ilyen hatalmas kapaszkodó is volt. Nem beszélve arról, hogy a hitben is akkor kezdtem elmélyülni, és akkor így kezdtem rájönni, hogy jó, zene, család, hit, oké, jó, vannak dolgok, amik még így életben tartanak, és az embereket is éltetik, nem csak engem, és ez sokkal fontosabb volt akkor, hogy akkor úgy néz ki, hogy tudom képviselni azokat a nőket, akik nem akarnak beállni bizonyos sorokba, és azokat a zene szerető embereket, akik szintén nem biztos, hogy a popra kíváncsiak.
És hogyan dolgozol együtt a producerekkel? Mert tökélen egyediek a számaid, de mégis nincsen óriási stílusváltás közt, viszont nem úgy hangzik, mintha így random küldözgetnél neked alapokat, és akkor te arra rappelnél, hanem úgy érzek ilyen kapcsolatot köztük.
Soha nem volt még úgy egyébként, és nem jött még ki úgy trackem, hogy valamelyik producer küldött volna nekem valamit, hanem mindig vagy én kértem konkrétat, vagy én kerestem konkrétat, vagy oda mentem, hogy figyelj, ez most ilyen boom-bap kéne, hogy legyen, de legyenek benne ilyen ijesztő szintik, meg legyen benne ilyen sziréna, de egy kicsit gyorsabb, nem, most egy kicsit lassabb, vagy fú, ne, tudod, mint az a szám, ú, tudod, hallod, ne, inkább ilyen BPM-mel, szóval ez egy ilyen, a fejembe elindul egy gondolatmenet, vagy egy ötlet, vagy most nem fogom elkezdeni utánozni, de szó szerint van olyan, hogy így megpróbálom a beatet elnyomni ott helyben a producernek, ami nagyon vicci szokott lenni, mert hát nyilván én szakmailag nem tudom, sokszor összekeverem a pergőt a lábdobbal, tehát hogy így annyira nem vagyok képbe, de attól függetlenül azt tudom mondani, hogy du, csi, és amíg erre képes voltam, addig mindig át tudtam adni, hogy jó, most egy ilyen számot kéne, jó, most egy old school tracket kéne, fú, most volt old school, most akkor jöjjön egy teljesen más, és vannak konkrét elképzeléseim, amikkel oda megyek, és onnantól meg akár van egy beat, ami tetszik, akkor azt megmutatom, és akkor elindulunk azon a vonalon, hogy jó, tetszik ez a BPM, ezt mindenképp tartsuk, ez a hangulatvilág nagyon nem jó, ezt felejtsük el, és együtt valahogy onnantól a szöveggel így harmóniában, és a producerrel összedolgozva próbálunk egy ilyen kohézív kreálmányt kihozni, hogy ne teljesen különböző legyen minden egyes trackem, de legyen egyértelmű, hogy ja, itt másról van szó, itt azért más vibe-ok vannak.
Több számod elején is így ott van hagyva egy kis verk. az ilyen koncepció, hogy tényleg azt hagyjátok ott, ami ahogy elindult mondjuk annak a felvétele?
Igen, ez a lételemem. Én tényleg nagyon szeretek hülyéskedni, nagyon szeretek komolytalankodni, és nagyon szeretek flow-ba lenni, és talán ez az a flow élmény, amit ezzel az intro-outro benhagyással át akarok adni, hogy ilyenkor, amikor mi felveszünk, hallják az emberek egészen nyugodtan, hogy mi történik a stúdióban, mert hogy így olyankor az van, hogy hello, Jana, very, Jana, és ilyenkor mennek a vibe-olások, és ezt akarom átadni, ezeket a pozitív rezgéseket. Lényegtelen, hogy mit mondok, lényegtelen, hogy értik-e egyáltalán, meg az is lényegtelen, hogy most ez egy intro, vagy ez egy verze, vagy ez egy outro. Van egy életérzés, meg egy egy hitrendszerem és egy lelki világom, ami van annyira gazdag, hogy mindenképp azon dolgozzuk, hogy át akarjam adni, és ez azt is magába foglalja, hogy minden, ami kiesik a számon, és jól hangzik azzal a trackkel, az benne marad a szövegbe.
És a magyar hip-hop közösségből kik voltak jó fejek veled először?
Vá, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, mert nem sokan. Az van, hogy van egy olyan érzésem, hogy nem ismernek engem személyesen az emberek, és nem ismerik azt, hogy amúgy mik a szándékaim, meg hogy mik az elképzeléseim, hogy honnan jövök, és hogy ki vagyok, és azért nagyon távolságtartóak. Egyébként a Gege, ő volt az első a kérdés hallatán, aki eszembe jutott, hogy ő már az elején írt, meg így már a Jalánál poénkodott, hogy na várom majd a közös tracket, hogy felkapaszkodhassuk a hátadon, meg így emlékszem, hogy ő már az elején nagyon-nagyon jó fej volt. Lil Frak is egy olyan volt, aki amikor találkoztunk, akkor odajött, bemutatkozott, elismert, és ez egy nagyon nagy szó, meg ez egy ritka dolognak számított, mert őszintén gondolkodom, de nem nagyon van olyan Puskás Péter uran kívül talán még, akik tényleg személyesen odajöttek és elismertek, és azt mondták, hogy tetszik, amit csinálsz. Krúbi volt még az, aki nagyon kedves volt, meg nagyon remélem, hogy nyitott lesz egy közös trackre is, már volt erről szó, és nincs egyelőre elzárkózva, őt tudom még említeni, de a többiek úgy érzem nem bírnak. Vagy nem tudom, hogy bírnak-e, minden esetre nem ismernek, az biztos, és ez akkor változik csak meg, ha majd megismernek.
A te fejedben így hogyan illeszkedsz bele ebbe a magyar hip-hop közösségbe?
Én azt érzem, hogy gyerekkorom óta sehova nem illek. Őszinte vagyok, tényleg ezen a bolygón nagyon kevés ember van, akivel tudok azonosulni. Így a magyar színában egyébként pont ilyen Frak, Gege, Gyuri is, ők azok, akik engem, hogy mondjam, tehát hogy nekem ők emberileg szimpatikusak, és velük tudok úgy azonosulni, hogy úgy érzem, hogy valamilyen szinten nem merem azt mondani, hogy közéjük tartozok, mert amúgy nem logunk együtt a hétköznapokban, de hogyha valakivel azonosítanom kéne magam, talán ők lennének azok. Egyébként a Bongorral szoktam koncertezni, és néha jön Krúbi, nem merem nagyon ilyen nagy és elismert névvel egy lapon említeni magam, mert fényévekre vagyunk egymástól karrier szinten, de attól függetlenül azt érzem, hogy amit a Krúbi csinál, egy hasonló kategória vagyok nőbe. És ezt már egyébként azért is merem mondani, mert nagyon sokan mondták is, hogy te amúgy a női Krúbi vagy. De nincs egy konkrét társaság, akikkel én amúgy lógok, vagy akikkel én heti, havi szinten így legalábbis még esetleg összejárok, és zenélünk, és bulizunk, vagy ilyesmi, tehát elég sajátos dolgot képviselek, meg magányos farkas vagyok, úgy néz ki.
De ezt sajnálod?
Nem, ezt tudatosan is csinálom valamilyen szinten, mert amikor a Jala nagyon felkapott lett hozzám képest, az én szintemhez képest felkapott, akkor sokan megkerestek, akiket amikor végül visszautasítottam, hogy én nem fítelek, ne haragudj, akkor olyan szinten ellenem fordultak ugyanabba a beszélgetésbe, ami egy írásos beszélgetés, tehát, hogy így még csak nem is az, hogy egy részeg estén, egy buliban, hanem nem, ez egy üzleti megkeresés visszautasítása után ellenem fordultak emberek, ami által nyilván én bezárkóztam, és valamilyen szinten falakat húztam magam köré, hogy azért mégse gondolhatom azt, hogy itt mindenki mindig majd jót fog akarni nekem, és amikor majd nem úgy táncolok, ahogy ő csettint, akkor feltétel nélkül kedves lesz és odaadó, szóval egyáltalán nem bánom, és inkább legyen 2-3 év, míg kialakul az a 2-3 ember, akikkel amúgy el vagyok, mint hogy hirtelen mindenkivel hatalmas spanságban vagyok, és megyünk mindenhova. Amúgy se vagyok ilyen, koncertek után se szoktam, általában hazamegyek és alszok. Szóval inkább legyen ez több idő, és alakuljon ki egy olyan falka, akik stabilak, mint hogy hirtelen hype, és aztán eltűnnek.
Ma vettem észre, hogy az első két számod között volt egy feated a hősökkel.
Igen.
Az milyen tanulságokkal szolgált?
Az egy olyan dolog volt nekem. Egyébként azóta nem featelek, meg azt se terveztem. Az is egy olyan volt, hogy én akkor még annyira benne voltam, hogy Jézusom, én hatalmas rapsztár vagyok, de akkor nekem ez még egy ilyen hatalmas dolog volt, egyáltalán a hősök megkeresett. És úgy voltam vele, hogy kb. Bármit mondtak volna, én azt mondom, hogy persze, hát fitelek, hát hősök, hát ők a hőseim, de tényleg, mármint, hogy tényleg ők azok, akiket hallgattam. A Szófelt rongyosra hallgattam, és nyilván annyira nagy elismerés volt, hogy megkerestek, hogy rögtön igent mondtam, és egyáltalán nem bántam meg. A szövegkörnyezet talán meg a maga a dal egy olyan dal, amit nem biztos, hogy újra csinálnék még egyszer, vagy hogyha igen, akkor más szöveget írnék, de attól függetlenül nekem ez akkor egy hatalmas dolog volt, és úgy voltam, hogy hát erre nem lehet nemet mondani, ez egyértelműen kell.
De szerintem a te szöveged abban nagyon jó, meg nagyon pozitív.
Igen, csak azon vagyok most, hogy inkább ezt a woman power-t erősítsem, és inkább mondjam meg azt, hogy mi az, amit én levontam tanulságként abból, ahogy éltem régebben, például merészebbeket posztoltam, vagy azt gondoltam, hogy a modellkedés az a világ legelőkelőbb, fenszibb dolga, és én most szintekkel más nők fölött vagyok, mert fizetnek azért, hogy lefotózzanak. Tehát nekem is vannak tanulságaim, amiket mint nő, mint egyedülálló nő le kellett, hogy vonjak, és inkább már ezeket szeretném átadni, és ezzel így erősíteni a nőket, és ezzel megmutatni, hogy haló, itt vagyok, te is itt vagy, itt vagyunk, csináljuk, de mutatom, hogy mit. Mármint, hogy nem az, hogy majd én megmutatom, hanem hogy megmutatom, hogy én mit csinálok, mert hogy amit csináltam a múltban, az azért nem volt jó, mert. És inkább már ezt szeretném erősíteni, hogy fogjunk össze, mint nők, és osszuk meg a tapasztalatainkat, és erősítsük egymást, és ne lehordjuk egymást, hogy jó, hogy te miniszoknyát hordasz, te gáz vagy, mert ezzel én is igazából ugyanazon a szinten vagyok.
És arra így rájöttél így az idősorban, hogy így mit nem akarsz csinálni? Tehát például azt, hogy nem akarsz fitelni?
Ez egy olyan dolog volt, amit így a hősök után eldöntöttem, hogy jó, hősök megvolt, nagyon szuper király, most semmi. Azon voltam, hogy most legalább egy-másfél évig semmi ne legyen, de nincs már ilyen kikötésem, meg nagyon szívesen pont most vagyok úgy, hogy annyira félek különböző előadókhoz közeledni, de érzem, hogy kell. És volt, aki ghostolt, és a mai napig van, aki ghostol, olyan nevek, akikre felnéztem, és szintén a hőseim, és nem esik jól, de már elkezdtem én is megkeresni embereket, hogy akarnak-e egyáltalán valamit kreatívan alkotni, mert most érzem azt, hogy olyan helyen vagyok mentálisan, meg érzelmileg, hogy ez most hoz, és nem elvesz. És most az van, hogy én is tudok többet adni az embereknek, és nem az van, hogy egy nagyobb név felhúz engem, hanem nem, én és még valaki ketten alkotunk valamit, és most már ezt látom. Az, hogy van-e olyan, amit nem csinálok semmiképp, igen, van olyan. Most azon vagyok, hogy nőnap van, ennek alkalmából amúgy is aktuális. Nem szeretném a nőiességemet többet mocskolni azzal, hogy addig vetkőzök, amíg már amúgy nem biztos, hogy olyan jól érezném magam, hogyha így kéne mondjuk utcára mennem. Vagy hogyha így látnának az utcán. Tehát, hogy azt elfelejtjük nők, hogy videóklipben, Instagramon olyan dolgokat csinálunk, amit amúgy, ha az utcán meg kéne csinálnunk, nagyon megalázó, és természettelenes lenne, és szinte undort keltő, hogy ez a sok férfi engem néz ilyen állapotban, ilyen pozícióban, úristen, és én ezen nemrég gondolkodtam el, hogy te úristen, én miért csinálom azt, amit mindenki csinál. Nagyon-nagyon azon vagyok most, hogy megmaradjon egy olyan tartásom, ami lehet nőies, és lehet vonzó, és lehet szexi, de ne közönséges legyen, és ne villantás legyen, és ne segrázásból álljon az egész klip, és ne testiségre koncentráljunk, mert ismétlem nem fogjuk tudni megtapasztalni az élet mélységeit, és tárgyasítva leszünk, és ezt a modellkedésen is megtanultam, hogy amíg csak egy testként reprezentálod magad, addig az is leszel az emberek szemébe, nem fogják észrevenni azt, ami a szívedben van, azt, ami a lelkeden van, azt, ami a mondandód egyáltalán, nem eljutnak odáig, hogy szinte elvárják, hogy ja, az a csaj, aki szexi videókat rakja YouTube-ra, meg jó zenéi vannak, nem akarom, hogy ezzel azonosítsanak, hanem nem, rappelni vagyok itt, és üzenetem van.
Az egyik dolog, amivel kapcsolatban egy ilyen társadalmi megegyezés van, vagy volt, az az, hogy a papucs és a zokni együtt az ciki, de egészen addig, amíg nem jöttél te.
Ez nagyon elismerő. Amikor még gimnáziumba jártam, elkezdtem olyan dolgokat hordani, amit mindenki cikizett. És ez nagyon durva, mert én nem értem, hogy miért csináltam azt. Van, aki ezt csak annyira fogja, hogy jaj, vízöntő vagy, és amúgy el is tudom fogadni. Valószínűleg nagyon figyelemhiányos is voltam, meg ezt az önkifejezést is igyekeztem valahogy erősíteni magamban, hogy igen, én direkt azt fogom csinálni, amit ti utáltok. Mert igen, mert hogyha ha nektek ez nem trendi, akkor hadd legyek nem trendi. Hadd legyen egy nő, aki nem magas sarkút hord. Hadd legyen egy nő, aki nem arról híres, hogy kirakja ezt, és kirakja azt, és hadd legyen valaki, aki azt csinál, amit akar, és azért szeretik, aki akkor is, ha papucs zoknit hord, akkor is, ha szandál zokniba megyek ki a színpadra, még jobban megőrülnek az emberek, és nekem ez a legnagyobb elismerés, hogy egyébként nem kell tényleg levetkőznöm ahhoz, meg hosszújúba vagyok, és már akkor teljesen megőrülnek az emberek, hogyha leveszem a pulcsit, és hosszújúba vagyok. És ez nekem egy akkora dolog, hogy wow, akkor most úgy néz ki, hogy ezt tudom működtetni így, és tudok egy olyan példa lenni, aki szándékosan ellene megy annak, ami amúgy van, meg amit igyekeznek társadalmilag belénk nevelni, hogy egy férfinak, egy nőnek hogy kell és hogy nem szabad kinéznie. Egy nő is hordhat papucsot. Láttam már férfit magas sarkút hordani. Nem érzem azt, hogy ezzel olyan szentségtörést követek el, hogy papucszoknit hordok. Nem beszélve arról, hogy a legkényelmesebb dolog a világon, egy, kettő, nekem nagyon tetszik. Sőt, ha felemás, annál jobb. Sőt, ha zokni is, meg a papucs is felemás, én abban szerelmesek. Ha meglátok így valakit az utcán, oda mennék és hozzámennék feleségül.
Hogyan jellemeznéd a színpadi énedet?
A színpadi énem még nincs teljesen kiforva, lehet így mondani? Még nem forta ki magát teljesen. Mert eddig volt 6 koncertem, azt hiszem összvisz, igen. Tehát még nagyon kísérletező fázisban vagyok, közvetlen vagyok ott is. Volt olyan alkalom, amikor kicsit jobban rákészültem, de például a legutolsó koncertem olyan volt, hogy én egy percet nem készültem rá, azon kívül, hogy otthon, koncert előtti nap, füles fel, és el voltam a saját zenéimre, egyszer-kétszer én meghallgattam őket, de amúgy úgy voltam, hogy ja, ezek a saját zenéim, most oké, ez egy próba, de most mit hallgatgassam, úgyis tudom. Igaz, hogy másnap nem tudtam, de még ebből is csináltam műsort, mert mondtam nekik, hogy srácok, tegnap én végül megendisztelénre táncoltam, szóval én nem tudom, a szövegem gáz, hogyha olvasom. És imádták, mert én ezt úgy fogom fel, mint egy nyilvános próbát, és az a véleményem, meg úgy is érzem, hogy ez az a fajta közelség, amire szükség is van, meg ami az embereknek tetszik is, meg ami nekem a legkézenfekvőbb, és a legtermészetesebb, hogy úgy fogom fel az egészet, mint hogyha ez egy házi buli lenne, és most pont én beszélnék, meg ugyanúgy lemegyek közéjük, és ott énekelek, és együtt énekelünk, tehát nekem az a fontos, hogy érezzék az emberek, hogy egy vagyok közülük, mégis karrier szinten valahol úgymond tartok, egyáltalán nem nagy szinten, de valahol tartok, és kitartó vagyok, és bátor, és képviselek valamit, azt a női erőt, meg azt a női hangot képviselem, amit úgy érzem, hogy nem sokan itthon.
Szoktad nézni az arcukat?
Persze, tehát én beszélgetek velük koncert közben, hogyha van valami, énekelem a dalt, és közben látom, hogy valaki csinál múltkor is olyan táncmozdulatot, amit én nem értettem, ilyen kosárra dobó táncmozdulatot, és én megálltam a dal közben, hogy te srác, te mit csinálsz? nincs is ilyenről szó a dalba, és ez egy tök interaktív dolog. És én azért szeretem ezt ennyire, meg ezért nem is készültem már a legutóbb, meg holnap is lesz fellépés, és arra se készültem még, sőt, új DJ van, Fábián Balázs Blaze lesz a DJ-m, és még egyet nem próbáltunk, pedig nem is nagyon ismeri a számokat, szóval tényleg nagyon improvizatív az egész, full random, de ettől jövök flow-ba, felszabadulok szóba.
És valami kizökkent? Tehát mondjuk, hogy egy unott fejet látsz, az kizökkent?
Az első két, három, nem, az első a saját bulim volt, de emlékszem, aztán voltam valahol előzenekar, és ott szó szerint éreztem letagadhatatlanul, hogy kinéznek onnan egy-két ember. Tehát, hogy olyan szinte karbetett kézzel, és hogyha rámosolyogtam, és egy picit elmosolyodott, akkor inkább elkapta a fejét, nehogy meglássam, hogy mosolyog. A Blaze is mesélte, hogy van, aki fülest rak be, hogy ennyire kifejezze a nem tetszését. Én nem érzem már azt, hogy ezt ki tud zökkenteni, mert már tudom ezt is elviccelni, tehát volt, hogy most már így megkérdeztem, hogy na mi van, nem vette fel a díler, és akkor ebből lett egy poén, és akkor ők is nevettek, és akkor ha-ha, oké, sziszi, vicces. Nyilván nem esik jól, de egyetlen nem esik rosszul, mert joguk van, teljesen joguk van bármihez, hogyha ők ott sátrat vernek, akkor ők sátrat vernek, ők ott vendégek. Nekem lényegtelen, most már nem tud kizökkenteni, de emlékszem, az első ilyen alkalom az olyan volt, hogy úgy jöttem le a színpadról, hogy hát ez szörnyű volt. Mármint, hogy csak az az élmény önmagában szörnyű volt, hogy oda megyek, és ez nagyon megalázó egy művésznek, hogy kitárja a lelkét, és akkor valaki ezzel olyan szinten visszaél, hogy ha fordított helyzetben lenne, nem tudom, hogy ezt így mondjuk így sírás nélkül végigcsinálná-e. Mert tényleg azért az megalázó tud lenni, hogy a szíve lelke benne van az embernek valamibe, amit aztán látszólag ok nélkül elutasítják. Nyilván így lelkileg ez megterhelő, főleg, hogy hosszú utat jártam be, hogy itt legyek, és hogy elmondhassam ezeket a szövegeket, csak ezeket ők nem tudják, szóval miért is várnám el azt, hogy minden egyes ember csillogó szemmel figyelje, hogy Sziszike mit mond, senkit nem érdekel néha Sziszike, és néha mindenkit csak Sziszike érdekel, és ezt már így megtanulom kezelni, szerintem most tanulom.
Én akkor voltam veled először egy légtérben, amikor a klip szemlén zsűritag voltam, és ott voltam fönn a színpadon, és azt hiszem, hogy nem hiszem, hogy neked én adtam át a díjat, de úgy hiszem, hogy ott pakolnom kellett akkor ott a díjakat, és azt láttam rajtad, hogy kijöttél a színpadra, és hogy talán te volt az egyetlen ember, aki úgy igazán lelkes volt. Tehát, hogy mindenki nagyon arcoskodott, ahogy kijött, de te meg úgy tényleg úgy jöttél ki oda, mint hogyha így ez így örömet okoz neked, hogy már biztos, hogy tök jó lehetett, így gondolkoztam, hogy így tudod, kiírták ilyen rohadt nagy betűkkel a nevedet a kivetítőre, hogy olyan kategóriában nyertél, ami lehet, hogy jól esett neked, hogy ez volt egy ilyen érzés, hogy ott így elismertek?
Nekem az nagyon váratlan volt, és azért voltam annyira lelkes, mert bármilyen eredményem lázba tud hozni, mert ismerem magamat, és ismerem azt, hogy eddig mik voltak az eredményeim, és ez mindig megerősítés arra, hogy egy olyan utat járok, ami el van ismerve, és ez azt jelenti, hogy jó úton vagyok, és már ez annyira lelkesíteni tud, meg alapból az, hogy azt a klippet például úgy vágtam össze, hogy tényleg ilyen sírós, nagyon nehéz vagdosás volt az, mert akkor még Diego-val laktam, és éreztem, hogy már, nem az, hogy zavarom, de éreztem, hogy most már ideje lenne valamit alakítani nagyon durván, mert én már ott laktam, nem tudom, fél éve, és azért ő már vett nekem egy mikrofont, ő így vett hangfalat, és akkor na, meghallgatlak valami, és nekem egy nagyon régi gépem volt, laptopom, amit még anyukám vett nekem évekkel ezelőtt az érettségihez, és arra letöltöttem egy szerkesztőprogramot, videószerkesztőt, és mellette a telefonom szerkesztőprogram kombinációjával próbáltam összehozni úgy azt a videóklipet, hogy közben éreztem, hogy akinél lakok, annak már teher vagyok, tehát hogy nem volt egy ilyen tipikus, legboldogabb alkotói folyamat, viszont élveztem azt, hogy csinálom, és felkelek, és minden nap csinálom. És ezért voltam nagyon boldog, meg ezért volt annyira meglepő, hogy basszus, azzal nyertem díjat, amivel a legkevésbé számítottam volna, meg ami a legizzasztóbb volt. Nagyon, nagyon büszke voltam magamra, és az egész csapatra, hogy gyertek már, hát nyertünk, nem hiszem el, úristen, hát ez eszméletlen, hát mi történik itt?
Mennyire tudod függetleníteni magad a véleményektől, akár pozitív, vagy negatív?
Szerencsére több pozitív kritikát kapok, mint negatívat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha nem esik rosszul a negatív kritika, de közel se érint meg úgy, mint ahogy az elején megint. Tehát, hogy az elején amikor kaptam TikTokon egy negatív kommentet, én leraktam a telóm, és egy órán keresztül mérgesen néztem magam elé, hogy milyen gonosz világban élünk. Ezek az emberek teljesen ok nélkül megtámadnak. És én tényleg ezen ki voltam hűlve, hogy én soha nem csinálnék ilyet. Én nem szoktam, soha nem kommentelgetek negatívat, meg így tényleg nincs az, hogy én erről így ismernek is az emberek, akik közel állnak hozzám, hogy velem így nem lehet így nagyon sarazni másokat, meg ha valaki odajön hozzám egy pletykával, így nem kommentelek, csak így végighallgatom. Nem szeretek olyat mondani másnak, amit az arcában nem mondanék, és ezért esik olyankor rosszul, amikor egy gyengébb lelki állapotomban vagyok, hogy de most miért? Én semmit nem csináltam, csak zenélek, és te azt mondod, hogy zavar, hogy élek. Szóval, hogy vannak olyan dolgok, amiket nyilván lelkileg nem tudok néha hova tenni, de annyival több a pozitív, meg ennek a másik oldala nyilván, hogy amikor az a sok hosszú pozitív üzenet, az így elér hozzám, azok semlegesítik a rosszakat, és akkor tanulom meg azt, hogy ja, van egyfajta balansz, amúgy sokkal többen vannak, akik pozitív visszajelzéssel, sőt, egyébként tényleg 95%-ban ilyeneket kapok szerencsére, hogy nagyon jól csináld, köszi, nagyon jól csináld, és ezek így most már semlegesítik azt az egy-kettő ilyen indokolatlan, tényleg nagyon indokolatlan, és látszólag random negatív böffentéseket.
De akkor ezt így megtanultad kezdve. Azt érzem, hogy a második, harmadik számodban kb. Hogy azokban úgy eléggé úgy reagáltál azokra, amiket így hallhattál magadról.
A rappel jobbant már ennek van egy története. A Manifesto az egy nagyon new wave track lett, és már a Manifesto release napján tudtam, hogy erre jönni fognak olyan kommentek, hogy na hol az old school? És nem tudom, hogy hogyan, de tényleg jöttek, mert már aznap én már nem voltam a stúdióban, és elkezdtem megélni a Sisi rappel jobbant, mert éreztem azt, hogy ú, basszus, azért itt lesz egy bizonyos fajta egészséges és természetes, és egy picit azért jogos felháborodás, hogy hol az old school, Sisi, viszont azt már pofátlannak éreztem az emberek részéről, hogy jó, oké, ti old school-t akartok, de amikor már a 15. komment is ugyanazt mondja, nem is az, hogy rosszul esik, hanem hogy srácok, látom, tehát hogy tudok olvasni, vágom, itt vagyok, ha-ho, itt vagyok, látom. És azzal a trackkel ezt akartam jelezni, hogy nyugi, tudom, mit akartok, meg tudom, hogy ti nagyon tudjátok, hogy mire van szükség, de hadd tudjam én is. Akkor az egy nagyon sok volt egyszerre, mert nem az volt a baj, hogy valaki azt mondta, hogy hol az old school Sisi, hanem hogy amikor látják, hogy már van 20 ugyanolyan komment, és még azért odaírják, hogy ebbe semmi eredetiség, hol az old school Sisi, az már egy kicsit olyan volt, hogy jó, hát most már muszáj kirakni ezt a tracket, mert egy az, hogy muszáj képviselnem magam, meg azt, amit érzek, meg azt, ami, tehát ki kell fejeznem azt, ami bennem van, és így minimálisan ezzel úgy érzem, hogy meg is védtem magam egy egészségesen, nem úgy, hogy senki nem szólhat soha hozzám, és senki nekem aztán soha nem mondjon semmit, hanem hogy srácok, tudom, itt vagyok, nyugi.
Több számot csinálsz, mint amit kiadsz? Mert néztem, hogy például az akváriumos koncertot volt legalább két olyan szám, amit még nem adtál ki.
Most ugye 10-20 szám között dolgozok, azért nem tudok konkrétat mondani, mert mondjuk ebből 10 szám teljesen meg van írva, amik kiadatlanok, ezek teljesen új zenék, teljesen új, tehát hogy olyan stílusban, amit lehet, hogy nem is várnának tőlem az emberek, de igyekszem amúgy frissítő maradni, meg megújulni, mert engem is ez tart életben. És most egy ilyen, ja, a másik 10 az meg olyan, hogy elkezdtem írni egy verzét, jó, itt már megvan a refrén, jó, itt már megvan a dallammenet, rengeteg dalt írok, és sokszor egész nap dalt írok, és utána egész este dalt írok, és senki nem tud róla. Ezért voltam felháborodva, amikor kijött a Manifesto, és mindenki teljesen kiakadt, hogy hát mi ez a new school, mi ez az új hullám, és nem tudják, hogy én amúgy otthon olyan banger old school trackeken dolgozok, olyan előadókkal, amiket, hogyha ki fogunk dobni, ki tudja mikor nyáron, akkor azért meg fog lepődni mindenki.
És hogyan tekintesz az első albumra?
Még nem jött meg az első album, még nem érett meg. Mindenképp azt szeretném, hogy oda egy kicsit az eredet történetemet el tudjam mesélni, és oda bele tudjam írni, meg hogy ez egy személyesebb dolog legyen. Azt szeretném, hogy legyen a címe pont ezért, hogy Genesis, mert hogy a Sisternek elég hosszú útja van, meg elég sok mindent járt már be, és most az az album egy olyan részemet fogja megmutatni, ami az eddigi trackekben nem volt benne. Tehát, hogy olyan személyes élményeket, akár csak a Ferhádról, amit meséltem most, akár a múltamról, a gyerekkoromról, hogy hogy éltem meg az anyagi helyzetet, hogy mikor váltak el a szüleim. Tehát, hogy olyan dolgokba szeretnék belemenni, amivel egy kicsit már nem csak az életszemléletemet, hanem engem ismernek meg, mert ez a következő szintet úgy tekintek rá, mint egy nem is, mint egy önéletrajz, csak nem szakmai.
És milyen kiábrándító dolgokat tanultál meg a magyar show bizniszről az elmúlt egy évben?
Kevés dolog van, ami ki tudod zökkenteni. Az a fajta embertelenség, ami egy-két helyen tapasztalható, úgy nem csak zeneiparban, szórakoztatóiparban, az kiábrándító tud lenni, de már vagyok annyira felnőtt, hogy ezt helyén kezelem. Amikor először értek ilyenek, akkor még úgy nem teljesen tudtam, hogy én ezt fogom-e tudni csinálni 2 hónapnál tovább, mert nagyon sok helyen nagyon kedvesek, akik interjúvoltatnak, és nagyon sok helyen nagyon jó fejek, de van az a közeg, ahol érzed, és szinte éreztetik, hogy te itt csak egy másik alany vagy a többiből, ami nem tud jól esni, főleg, hogyha tényleg sokszor rád se néznek, látszik, hogy folyik az orrod, de senki nem kérdezi meg, hogy csajos, van szükséged valami, vagy semmi. Látszik, hogy kiszáradt a szád egyébként, és nem, senki nem kérdezi meg, hogy esetleg egy rágó, egy víz, semmi. És utána, hogyha vége van az interjúnak, mindenki ignorál sokszor az ilyen forgatásukon. Ez nagyon rosszul esett, mert azt gondoltam, hogy azért azt hittem, hogy még emberek vagyunk attól függetlenül, és hogy így, ha valaminek vége van, akkor így annyit mondunk, hogy oké, srácok, köszi, de nem, semmi, hanem mindenki csak így elnéz, és mindenki ignorálja a másikat, és csinálja a saját dolgát. Ez a fajta ilyen egoizmus, meg felszínesség az, amiből igyekszem kitörni, és most pont ebbe megyek bele, tehát ez kiábrándító, meg ezt helyén kell tudni kezelni. Hófi mondta nagyon jó, hogy embert kívánó feladat. Nem értettem, miért mondja, és kérdeztem, és most ezt miért mondod? Azt mondja, jaj, az semmi. Mondom, hát jó, az furi volt, és aztán így valamelyik nap gondolkodtam, hogy ez az embert kívánó feladat, amikor ahhoz, hogy ezt ne add fel, tényleg emberségre van szükséged, és arra, hogy egy ilyen nagyobb célt láss a szemed előtt, meg egy nagyobb víziót, mert az ilyenek alapból ki tudnának zökkenteni annyira, hogy azt mondjam, hogy én ezt nem csinálom, meg hogy velem ezt nem csinálják. De hát a függetlenül nem ezért kezdtem el, szóval felül tudok már ezeken kerekedni.
És hogyan kezeled az irigységet?
Az irigységet ki tudod?
Hát akár a magadét, vagy a másokét.
Nekem már van, legalábbis úgy érzem, van akkora érettségi szintem, hogy ha valakibe elkezdem érezni, vagy ha valaki érzem, hogy én elkezdek rá irigykedni, azonnal azt így fejbe helyre rakom magamba, hogy na. Ez is csak úgy szokott működni, hogy hirtelen, de ez biztos mindenkivel, hogy hirtelen meglátunk egy képet, és aztán, hát ezt hogy? Én is akarok, és nem is az van, hogy fú, de rossz, hogy neked ez van, hanem, hogy ne, én is akarom, és ez nem egy olyan rossz indulatú érítség, hogy sajnálom tőled, hanem, hogy úristen, én is ott akarok lenni, Jézusom, én is ezt akarom csinálni, nagyon ezt akarom. Akkor ezt így igyekszem fejbe helyre rakni magamba, hogy az az ember ott van, ahol van, és én ott vagyok, ahol vagyok, nekünk semmi közünk egymáshoz, nekem lehetnek még annál sokkal nagyobb eredményeim is, hanem arra figyelek, hogy ő hol van, neki örülni kell, és egyébként örülök is, tehát, hogy nincs olyan ember jelenleg, akinek így ne örülnék, meg tényleg olyan lenne a szakmában, vagy így a közéletben, akire azt mondom, hogy bárcsak ne lenne, vagy olyan sikerek, amiket más elér, hogy bárcsak ezt ne érte volna el, mert mindenki ott tart, ahol tart, azért, mert az aki, és ezt miért akarnám elvenni mástól, szóval ezt magamban úgy érzem, hogy nagyon-nagyon helyén tudom kezelni, és azért nincs az bennem, hogy engem megesz az irigység, de nyilván, amikor mielőtt ezt még elkezdtem, addig úgy volt, szóval Ott inkább az volt, hogy ilyen gyerekes sértődöttség volt bennem, hogy jó, jó, ők jók, én meg nem, jó, oké, jó, oké. És most meg már azt üzem, hogy nagyon inspiráltok, de jó, hogy vagytok. Gratulálok, és így tovább. Aztán találkozunk előbb-utóbb ott fönt. A többiek, hogy rám irigyek, nem a legkönnyebb ezt így helyén kezelni, mert sokszor nem érzem azt, hogy most akkor ő irigy rám, vagy ő csak rossz lábbal kelt fel, vagy ő csak valami személyes okból nem túl kedves, vagy ő most azért fordult el egy kicsit tőlem, mert ilyen időszakát éli, vagy azért, mert zavarja az, hogy nekem van, ami neki nincs, és nem akarja minden nap látni, hogy nekem van, ami neki nincs. Értek így barátságaim, amikről legalábbis azt hittem, hogy barátságok véget. Mert szó szerint volt egy barátnőm, aki mondta, hogy ő tényleg irigy rám, és hogy ez így rossz, és azt így rossz látni minden egyes nap, hogy bazd meg, hogy csinálod, és azt csinálod, amit én akarok, meg nyilván ilyenkor már személyes dolgok is képbe tudnak jönni, amik amúgy nem jönnének föl, csak ezek a negatív érzések már elkezdenek terjeszkedni, és lettek így lett így vége barátságnak emiatt, tehát ezt igyekszem helyén kezelni, de azon kívül, hogy védem magam, nem tudok sok mindent tenni.
És világos képed van arról, hogy milyen életet szeretnél?
Egyértelműen tisztában vagyok vele, és tudom, hogy nagyon jó helyen vagyok az életben. Most ezt nagyon meg kell fognom, most ezt a hullámot nagyon meg kell lovagolnom, és az egyértelmű szintén, hogy szeretni családot. Talán azért emelem ki ezt, mert az elmúlt egy-két évben lett ez nekem a legfontosabb dolog, már csak az is, hogy a jelenlegi családommal a kapcsolatomat, még ha nem is volt eddig a legjobb, sőt, egész 18-9 éves koromig szörnyű kapcsolatom volt velük. Őszintén utáltam őket, tehát, hogy nem értettem, hogy mi történik és miért, és nem szerettem, hogy az történik, ami, és úgy voltam, hogy most egyetlen minek vagyok itt, meg minek vállaltatok, hogyha nem is vagyok boldog, és teljesen fejben nagyon rossz helyen voltam. De ahogy felnőttem, meg tényleg 18-19 évesen elkezdtem járni terápiára, elkezdtem ápolni a kapcsolatot a családommal, és rájöttem, hogy Úristen, én mennyire hálás vagyok, hogy legalább van édesanyám, mennyi embernek nincs, és annyira elmélyült a kapcsolatunk, és ez inspirál engem arra, hogy egyszer én is anya legyek, és hogy átadjam azt a gyerekeimnek, amit én megtapasztaltam, meg amit én már tudok, meg azt a szeretetet, ami bennem van leginkább, hogy azt át tudjam adni. Tehát a család első sorban a legfontosabb, ami biztos meglepő, mert azt gondolná az ember, hogy persze nagy ház, nagy kocsi, karrier, gazdag férj, de lényegtelenek ezek, az lenne a fontos, és az is a fontos, amit tisztán tudok, hogy addig zenélek, ameddig van hangom, addig adok át üzenetet, ameddig kifér a csövön, és ezek közben megtalálni a megfelelő párt, akivel megállapodni, és egy szép nagy családot nevelgetni és gondoskodni róluk, ez biztos. És egyébként a jövőben szeretnék valamiféle tanító munkát végezni, de ilyen spirituális úton egyetlen nem, tehát nem egyetemen szeretnék tanítani, vagy ilyesmi, szeretnék saját, akár csak YouTube csatornán, akár csak open előadásokat, bármit, csak még én is úgy érzem, hogy fejlődnöm kell ehhez, de szeretnék ilyen tanító munkát is végezni majd a jövőben.